Buci bigyó. Közeledett a születésnapom, és ha elég ügyesen behálózom a családot, biztos voltam benne, hogy nem csak csónakot kapok, hanem még ráadásul egy sereg más felszerelést is. Azt ajánlottam tehát a családnak, ahelyett, hogy ők választanának nekem születésnapi ajándékot, talán elmondanám, mire vágyom legjobban. Így legalább biztosak lehetnek, hogy nem okoznak csalódást. A család meglepődött ugyan, de végül beleegyezett, és aztán némi gyanakvással megkérdezték, mit kívánok. Ártatlanul azt feleltem, hogy még nem nagyon gondolkodtam a dolgon, de majd kidolgozok mindenki számára egy-egy listát, melyről egy vagy több tételt választhat. Leslie-t megkérdeztem, mit szándékszik adni a születésnapomra. Még nem gondolkoztam rajta, felelte szórakozottan, látható megelégedéssel vizsgálva egy elgörbült fémdarabot. Nekem mindegy, bármit választhatsz. Megmondtam, hogy egy csónakot szeretnék. Leslie most eszmélt rá, hogy csapdába esett, és méltatlankodva mondta, hogy egy csónak túlságosan nagy ajándék születésnapra, és ilyesmire nem telik a pénzéből. Erre ugyancsak méltatlankodva feleltem, ő mondta, hogy bármit választhatok. Leslie azt válaszolta, hogy ez tény, csak hogy ő nem gondol csónakra, mert az rettentő drága. Azt feleltem, hogyha valaki azt mondja, bármi, az bármit jelent, amiben egy csónak is benfoglaltatik, és különben egy szóval sem mondtam, hogy pénzért vegye. Azt gondoltam, mivel annyit tud a csónakokról, talán tudna nekem egyet építeni. De ha úgy gondolja, hogy nehéz, hát persze, hogy nem nehéz, mondta Leslie elhamarkodottan, aztán gyorsan hozzátette. Azaz nem olyan borzasztó nehéz, de az idő végtelenül sokáig tartana. Nézd, nem volna jobb, ha hetenként kétszer elvinéd a tengeri tehenet? De én szilárdul kitartottam, csónakot akarok, és hajlandó vagyok rá várni. Jól van, mondta Leslie elkeseredve. Építek neked egy csónakot, de nem akarom, hogy itt lebzselj körülöttem, amíg csinálom, érted? A közelembe se jöhetsz. Csak akkor láthatod, ha elkészült. Boldogan elfogadtam a feltételeket, így azután a következő két héten Spiro állandóan jött-ment, kocsiszám szállította a deszkát, és a hátsó verandáról zengett a fűrészelés, kalapálás és a káromkodás. A ház teli volt hintve gyaluforgáccsal, és amerre Leslie járt, fűrészpor uszájt hagyott maga után. Nem esett nehezemre, hogy fékezzem türelmetlenségemet és kíváncsiságomat, mert akkoriban más dolog foglalt el. A ház végében nemrég fejeztek be valami javítási munkát, és ott hagytak három nagy zsák szép rózsaszínű cementet. Ezt kisajátítottam, és hozzáfogtam néhány kis tavacska készítéséhez, melyekben nem csak édesvízi állataimat akartam tartani, hanem mindazokat a csodálatos tengeri lényeket, melyeket majd új csónakomból fogok. Nyár közepén tavatásni nehezebb munkának bizonyult, mint gondoltam, de végül sikerült néhány majdnem négyszögletes gödröt ásnom, és párnapos pacskolás a kélyes, korallszín cementből kevert ragadós kásában hamarosan felüdített. Leslie fűrészpor és forgács nyomai a házban most rózsaszín lábnyomok megragadó mintáival keveredtek. A születésnapom előtti napon az egész család kirándult a városba. Erre háromszoros okuk volt. Először is be akarták szerezni az ajándékaimat. Másodszor föl kellett tölteni az éléskamrát. Megegyeztünk, hogy nem hívunk meg egy seregembert az ünnepére, azt mondtuk, nem szeretjük a nagy tömeget, és legfeljebb 10 gondosan megválogatott vendéget. A születésnapi ebéd után, ahogy illet, megnéztem és megköszöntem ajándékaimat, aztán hátra mentem Leslie-vel a verandára. Egy titokzatos ponyvával takart alakzat hevert ott. Leslie ünnepélyes arccal félrevonta a ponyvát, és ott feküdt a csónakom. Elragadtatva bámultam. A legtökéletesebb csónak volt, amit valaha láttam. Ott feküdt, friss mázolásának díszében ragyogva a paripám, melyen az elvarázsolt szigetvilágba indulhattam. A csónak körülbelül 2,5 méter hosszú volt, és majdnem kerek. Leslie sietve elmagyarázta, nehogy azt gondoljam, hogy ez a forma hiányos szaktudásának a következménye, hogy a csónak azért kerek, mert a deszkák rövidek voltak a vászhoz, és én ezt a magyarázatot tökéletesen kielégítőnek találtam. Ilyen bosszantó dolog bárkivel előfordulhat. Határozottan kijelentettem, hogy az ilyen csónak a legszebb, és ezt őszintén gondoltam. Nem volt sima, karcsú és ragadozó küllemű, mint más csónakok, hanem gömbölyű, békés és kerekdett tömörségében szinte vigasztaló. Komoly ganajtúró bogárra emlékeztetett, arra a rovarra, amit annyira szerettem. Leslie örvendett, látható elragadtatásomnak és sajnálkozva megjegyezte, hogy kénytelen volt a csónakot lapos fenekűre készíteni, mert számos technikai okból ez a legbiztonságosabb. Azt mondtam, hogy én legjobban szeretem a lapos fenekű csónakot, mert a pallóra le lehet állítani az állagyűjtő üvegeket, és nem kell félni, hogy felborulnak. Leslie megkérdezte, tetszik-e a színe, mert nem volt biztos benne. Véleményem szerint a színe volt a legtökéletesebb. Ez volt az utolsó ecsetvonás, ami a páratlan vízijárművet tökéletessé tette. Belül zöldre és fehérre volt festve, míg dagadó oldalait ízléses fehér, fekete és fényes narancsszín csíkok díszítették. Lelkesen indítványoztam, hogy bocsássuk vízre azonnal. Leslie azonban ragaszkodott a szertartásokhoz, és azt mondta, csak akkor lehet egy hajót vízre bocsátani, ha elkereszteljük, és találtam-e már nevet. Ez nehéz kérdés volt, és az egész családot segítségül hívtuk a megoldáshoz. Ott tolongtak a csónak körül, mely óriási virágként virított közöttük, és törték a fejüket. Nem lehetne kalóz? Ajánlotta Margó. Megvetvén leintette. Megmagyaráztam, hogy valami kövér névre van szükség, ami megfelel a csónak küllemének és egyéniségének. Pufi, ajánlotta mama bizonytalanul. Ez se volt jó. A csónak egész egyszerűen nem hasonlított egy pufira. Nevezd Noé bárkájának, mondta Leslie, de én fejemet ráztam. Újabb csönd következett, mindenki a csónakra merett. Egyszerre fölvillant fejemben a tökéletes név. Bucinak fogom nevezni. Az nagyon kedves lesz, drágám, helyeselt mama. Éppen azt akartam ajánlani, hogy Bigyó, mondta Larry. Larry, drágám, szólalt meg mama feddően, ne tanítsd a gyereket ilyen szavakra. Latolgattam Larry ajánlatát, biztos, hogy szokatlan név, de hát a buci is az. Mind a kettő kifejezte a csónak alakját és egyéniségét. Hosszas gondolkodás után eldöntöttem, mi a teendő. Előkerestünk egy bögre fekete festéket, és nagy műgonddal, meglehetősen csöpögős nagybetűkkel ráfestettem a csónak oldalára a nevét, Buci Bigyó. Megvolt. Nem csak rendkívüli név volt, hanem előkelő és idegenszerű is. Hogy mamát megnyugtassam, meg kellett ígérnem, hogy idegenekkel való társalgás közben csak Bucinak fogom nevezni. Miután a név problémát megoldottuk, hozzáfogtunk a vízrebocsájtáshoz. Margó, Leslie és Larry egyesült erejére volt szükség, hogy a csónakot lecipeljék a dombról a stégre. A mama meg én mögöttünk mentünk egy kis üveg borral, hogy illően bocsássuk a vízre. A stég végében a csónakhordozók kimerülten fintorogva megálltak, míg mama meg én a boros üveg dugójával bajlódtunk. – Mit vacakoltok? – kérdezte Larry ingerülten. – Az Istenért siessetek! Nem szoktam meg, hogy csúszdának használjanak! Végre kirántottuk a dugót az üvegből, és csengő hangon bejelentettem, hogy a hajót Buci Bigyónak keresztelem. Azután a hajó gömbölyű hátuljához vágtam az üveget oly szerencsétlenül, hogy a fehér bor fele Larry fejére locsant. – Vigyázz, vigyázz! – tiltakozott Larry. Melyikünket akarod tulajdonképpen vízre bocsájtani? Végre akkora lendülettel dobták le a Buci Bigyót a stégről, hogy oly hatalmas csattanással esett lapos fenekére, mint egy ágyúlövés, tengervizet fröcskölve minden irányba, azután buzgón és bizakodva ringatózott a hullámokon. Kissé jobbra dűlt, de én ezt nagylelkűen a barnak tulajdonítottam, és nem Leslie hiányos mesterségbeli tudását.